Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Kiállítás.
Június 3-án Nagy Zopár kurátor, június 20-án pedig Haris László fotóművész tart tárlatvezetést a Magyar Művészeti Akadémia film- és fotóművészeti tagozatának csoportos Korkörkép című kiállításának közönsége számára a Pesti Vigadóban. A közleményben Turi Attilát, az MMA elnökét idézték, aki a Pesti Vigadó 4. emeleti kiállító termében június 22-ig látható tárlat megnyitó ünnepségén arról beszélt, hogy a kiállított alkotások felnagyítva állítják a közönség elé a szépet, az érdekeset, a különlegeset, az egzotikust és a szokatlant. Ugyanakkor utazásra is hívnak. A technikai változatosság révén fejezeteket mutatnak a fényképezés múltjából, távoli országokba, vagy a sokszor már történelminek tűnő 20. századba saját félmúltunk díszletei közé viszik a szemlélőt. Haris László, az MMA elnökségi tagja, a tárlat ötletgazdája kiemelte, hogy a kiállító fotográfusok sokféle technikát és számtalan különböző eszközt alkalmaznak, így nem lehetett egyetlen központi témát megnevezni és arra felépíteni a kiállítást. Nagy Zopán szerint a 33 kiállító fotóművész közül többen is fél évszázada a szakmában vannak, és különféle intenzitással, habitussal, elhivatottsággal művelik a fotográfia sokrétű lehetőségeit. A kurátor felhívta a figyelmet arra is, hogy a kiállításon fotográfiákkal és digitális kollázsokkal is megismerkedhetnek a látogatók. Emellett a költészet, fotóalbumok és művészkönyvek is megjelennek a változatosan installált térben.
Gasztró.
A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én ismét megrendezik a hagyományos szakács felvonulást az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete szervezésében. A budapesti Fővám téren 2:30-kor gyülekeznek majd a felvonulók, a menet Katona zenekar vezetésével egészen a parlamentig vonul, ahol a hagyomány részeként a séfek képviselője átadja a Magyarország étele, a szamos tányér desszert, valamint a Magyarország itala verseny győztes receptjét. A közlemény idézi Asztalos Istvánt, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnökét, aki szerint a felvonulás nem egyszerű esemény, hanem egyfajta kiállás, ünnep, ahol a szakma képviselői közösen mutatják meg hivatásuk iránti büszkeségüket, valamint a szakma egységét a határokon innen és túl. Mint felidézik, a Magyarország étele verseny az egyik legrangosabb hazai gasztronómiai esemény, amelyet immár 8. alkalommal hirdettek meg. Az idei verseny tematikáját az 1958-as brüsszeli világkiállítás emblematikus magyar ételei, a csákkíros tejos és a bélszín Budapest inspirálták. A cél az volt, hogy a séfek új kreatív magyar fogásokat alkossanak, amelyek méltó módon képviselik a nemzeti gasztronómiai identitást. A szakács felvonuláson való részvételhez regisztráció nem szükséges, mindenkit várnak szeretettel, de elvárás az egységes megjelenés. A séfek számára ez fekete nadrágot, fehér séfkabátot és sapkát jelent, míg a felszolgálóktól és más vendéglátóipari szakemberektől saját munkaruhájuk viselését kérik.
Esemény.
A fenntarthatóság és a tánc kap kiemelt figyelmet a pünkösdi örökség ünnepen június 8-án és 9-én közölte a Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A rendezvény keretében a szellemi kulturális örökségek, tájházi közösségek és helyi hagyományőrzők közös találkozója zajlik majd a múzeumban. A két nap során mindenki számára lehetőség nyílik, hogy részletesen megismerkedjen a sokszínű magyar kultúra változatos hagyományaival és a szokásokat őrző közösségekkel. A 14. alkalommal megrendezett program kiemelten hangsúlyozza azt, hogy a látogatók ne csupán szemlélői, hanem aktív részesei is legyenek az eseményeknek. A rendezvény két napján 55 közösség, köztük vidéki tájházak közösségei és különböző hagyományőrző csoportok tagjai ünnepelnek majd együtt az érdeklődőkkel. A több mint 300 élőben bemutatkozó táncos, zenész mellett gyermekcsoportok is részt vesznek majd a programban, amelynek részeként a pünkösdi királyné járás hagyományát is felelevenítik. A folyamatosan zajló színpadi programok mellett az érdeklődők megismerkedhetnek például a solymászattal, a deszki aranyhímzéssel, a mendei maglódi pünkösdi templom díszítéssel vagy a kalocsai pingálással. A vállalkozó kedvűek számos mesterség kapcsán próbára tehetik magukat, a tájházak a vidékükre jellemző viseletüket, gyerekjátékokat, hímzésfajtákat és hagyományos ételeket mutatnak be. A fesztivál programjának csúcspontja mindkét nap a délutáni össztánc lesz, amely során minden táncos és hagyományőrző közösség együtt ropja majd a csárdást. Az idei pünkösdi örökség ünnepen 18 hagyományőrző néptánc csoport mutatja be és tanítja a csárdás változatos tánc hagyományát az érdeklődők számára. Mindez tehát a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban június 8-án és 9-én.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Öt romantikus parti sétány a Balaton körül, ahonnan varázslatos a naplemente. A magas partok közül talán az egyik leglátványosabb, a mintegy 30 méteres magasságban, 1 kilométer hosszan futó kisfaludi sétány Balaton akaratján. A tó keleti csücskében a meredeken leszakadó partról hosszanti irányban kémlelhetjük a tavat, a szemben lenyugvó nap pedig olyan látványt nyújt, amitől elakadhat a lélegzetünk. A sétány déli részén fedett kilátópont magasodik, ahonnan meredek lépcsősor vezet le a vízpartra. Kvassai sétány, Balatonföldvár. A mintegy 1200 méter hosszú partszakaszon egyik oldalról platánfák, a másik oldalról balatoni panoráma keretezi a parton andalgók útját. Szaploncai sétány, Fonyód. A Balaton egyik közkedvelt, történelmi szempontból is jelentős sétánya páratlan panorámát nyújt a Magyar-tengerre. A fonyódi magaspart szélén, 100 éves fák és patinás villák mentén, mintegy 70 méteres magasságban húzódik a szaploncai sétány, ahonnan Keszthelytől egészen Balatonkeneség ellátni. De nem csak a kilátás miatt különleges Fonyódnak ez a része. Dr. Szaploncai Manó megyei tiszti főorvosnak köszönhetően az 1890-es években impozáns villasor épült itt a környéket kedvelő magyar hírességek számára. A balatonfüredi Tagore sétányt talán senkinek nem kell bemutatni. A csodálatos partszakasz Rabindranath Tagore Nobel-díjas indiai költő nevét viseli, aki Balatonfüreden gyógyult ki szívbetegségéből. Hálából hásvát ültetett a parton, példáját pedig később számos magyar és nemzetközi híresség követte. Az elültetett csemeték ma varázslatos ligetet alkotnak. A nyáresti nyüzsgés itt szinte elvárás, hiszen a különleges emlékfapark árnyékában szinte egymást érik a jobbnál jobb éttermek, fagyizók, kávézók. A déli part egyik legkülönlegesebb sétánya a Fonyódliget és Balatonboglár között elterülő Jankovics üdülőterepen található. A Radnóti Miklós utcával párhuzamos partszakasz kivételes természeti emléket őriz. Itt található ugyanis a Balatonpart egyetlen védett, dupla platán fasora. A faóriások közel 100 évesek. Robosztus termetükkel kellemes árnyékot nyújtanak az egész partszakasznak. A nyáresti andalgást és a romantikázást még csillagnézegetéssel is fokozhatjuk. A Vejtei Ferenc sétányon ugyanis nincs mesterséges kivilágítás, csak az égbolt apró mécseseként világító fényei.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az AI az a hullám, amely folyamatosan újabb hullámokat generál. A világunk gyorsabban változik, mint valaha, és a mesterséges intelligencia forradalma éppen most formálja át mindennapjainkat. Itt egy új könyv, aminek nagy hasznát vehetjük, Sikerkalauz AI hullámlovasoknak, hogyan legyél kezdőből profi prompter. A könyv gyakorlati útmutatásokat, inspiráló történeteket és naprakész interaktív tartalmakat kínál, amelyek révén bárki könnyen eligazodhat az AI lenyűgöző és gyorsan fejlődő világában, olvashatjuk a fülszövegben. A szerző Kerek István, aki közel 3 évtizedes tapasztalattal rendelkezik az informatika területén, és 2008 óta az AI világában tevékenykedik. Célja, hogy a digitális és az AI eszközök segítségével növelje a működési hatékonyságot, és a mesterséges intelligencia emberközpontú maradjon.
Én próbáltam a könyvben visszaadni azt, és nagyon sok személyes történetet is belefogalmazni, hogy én hogy kerültem kapcsolatba az AI, és mi volt az az út, ahogy én beleszerelmesedtem ebbe a technológiába. Próbáltam visszaadni a többségnek, az embereknek azt, hogy legyen nekik is egy lehetőségük arra, hogy végigjárják azt az utat, amit én megtettem. És azért fontos nekem a teljes kép, mert hogy a mesterséges intelligencia is egy általános képet tud adni, tehát bárhol hasznosítható a lehetőség, amit a mesterséges intelligencia, a nagy nyelvi modellek, mint ugye a ChatGPT is, amit kínál, és ez egy nagy lehetőség mindenki számára, de ahhoz, hogy ezzel a lehetőséggel élni tudjunk, ha szükség van egy olyan áttekintésre, hogy lássunk példákat, hogy meg tudjuk érteni, hogy hogyan tudjuk ezt a technológiát a saját területünkön használni, és ebben próbáltam mintákat adni, illetve motivációt arra, hogy az átlag ember, aki még nem találkozott ezzel a technológiával, az is lehetőséget kapjon, mert hogy a ChatGPT azt az utat, amit én bejártam, azt igencsak lerövidíti. Ugyanis bárki számára elérhetővé vált ez a technológia. Nekem 10 évet kellett tanulnom ahhoz, hogy szoftverfejlesztőként értelmezni tudjam azokat a lehetőséget, és kihasználni azokat a potenciálokat, ami a technológiában rejlett, és most bárki leül egy egyszerű mobil alkalmazás mellé, vagy egy számítógép, vagy egy weboldal mellé, és azonnal tudja használni, és beépíteni a mindennapjába az előnyöket.
A könyv ötlete, az mikor született meg?
Kicsit visszamenve a csoportnak, a ChatGPT magyarul Facebook csoportnak az ötlete úgy jött, hogy jártam körbe a barátaimat, ismerőseimet, hogy úristen, itt van egy korszakalkotó technológia, használd, vidd be a mindennapokba, és profitálj belőle, végre itt van egy olyan eszköz, amiben a világ összes információját szinte beletáplálták, és olyan formában kaphatod vissza ezt az információt, ahogy neked arra szükséged van. És hát a top 3 kérdés az volt, hogy mik lesznek a lottó nyerőszámok, mikor lesz vége a háborúnak, és mi az élet értelme. Hát igen, én is nevettem egy kicsit, tehát hogy nem egy jósgömböt hoztam magammal. Aztán utána ezek az emberek kvázi egy kicsit kinevették, hogy ezekre a kérdésekre nem tudott választ adni a technológia, milyen korszakalkotó technológia, minden tud, de mégse tud ezekre a kérdésekre válaszolni. Majd aztán eltelt 3 hónap, vagy lehet, hogy 4 is. Márciusban elkezdtek tömegével felhívni, hogy te figyelj már, te gyerek, te valamilyen technológiáról beszéltél, meg valami visszabeszél ez az eszköz, és hogy mesélj már róla bővebben, meg akkor vannak kérdéseink, és akkor gyere, mondom, ez így nem fog működni. Csinálok egy Facebook csoportot, és akkor ott a kérdésekre válaszolok. És az olyan jó sikerült, hogy egyik napról a másikra lettünk 600-an, a következő héten 2000-en, és most már közel vagyunk a 40 ezer főhöz. És nekem az volt ténylegesen a célom, hogy azokat az embereket, akik hozzám közel állnak, azokat tudjam segíteni abban, hogy ezt a technológiát be tudják építeni a mindennapjaikba. És hát ez volt így az én fő célom a csoporttal. Aztán, hogy telt múlt az idő, rengeteg tudás felhalmozódott velem. Tehát én ezzel a csoportban én napi 5-6 órát foglalkozom. Tehát ez rengeteg energia. Körülbelül ChatGPT használatával ugye 4000 órát töltöttem, úgyhogy benne van a csoportba való válaszadások, annak az utánjárása, meg a napi szintű alkalmazása, és a trendeknek a kutatása, meg az új innovációnak a beépítése. Felépítettem egyébként egy saját AI monitorozó rendszert is, ahol a híreket, meg az információkat leszűri a számomra. Ebben rengeteg időt töltöttem, és azt láttam a többieknél, hogy ezt a tudást, ezt valahogy sokszorozni kéne. Mert hogy nem tudok mindenkinek képzéseket tartani, nagyon sok cég kér fel, hogy menjek hozzájuk tartani ilyen különböző workshopokat, vagy olyan tudást adjak át, amivel segíteni tudom a munkájukat, és az ELTE kiadója, az Ötvös kiadónál egyeztettünk, és ez körülbelül egy éves munka volt, amire megszületett a könyv.
De a felépítése az a te ötleted volt, hogy ennyire gyakorlatias
Abszolút.
A könyv, hogy megtanítod a promptolás minden titkát lényegében.
Én ezt úgy írtam meg, hogy ez egy kézikönyv. Tehát, hogyha valaki ezt a könyvet a kezébe veszi, és van benne hajlam, meg akarja tanulni, akkor a könyvvel meg tudja tanulni a promptolás. Bennem a 36 promptolási technika. Kézzelfogható ötletek, megoldások, helyes promptra, helytelen promptra minták, hogy értsék a különbséget, hogy mire kell figyelni, hogyan kell figyelni, háttértudást adunk. És nagyon sokszor azokban a workshopokban, amiket tartok, ott ezt a könyvet használom tankönyvként. Szinte a világ összes információját betáplálták ebbe a szoftver megoldásba, és az az előnye, hogy ugyanúgy, mint ahogy mi beszélgetünk, tehát azért is lett a neve ChatGPT, mint hogy csevegünk, úgy tudjuk az információt tőle visszakapni. Tehát, hogyha mi jól tudunk kérdezni, és jól tudunk kommunikálni élő szóban, akkor van egy előnyünk, egy lehetőségünk arra, hogy hatékonyabban használjuk ezt az eszközt. És erre alakult ki egy úgynevezett prompt engineering, prompt mérnökség, és maga a prompt kifejezés parancsutasítás. Tehát, hogy az a szöveges utasítás, amit adunk a számítógép számára, az fog majd a háttérben lefutni és lefordításra kerülni a gép számára, ahol egyesek és nullák lesznek a háttérben, és ezt ugye azért is mondják LLM-nek, Large Language Model, nagy nyelvi modellnek, mert hogy a nyelvet és a különböző nyelvi sajátosságokat értelmezi, és ezért olyan innovatív ez az eszköz, mert nem kell hozzá programozói tudás, nem kell hozzá háttérismeret, hanem egyszerűen a nyelv sajátosságaival helyesen kell megfogalmazni azt az utasítást, amit szeretnénk, hogy a gép lefuttasson. Viszont itt fontos megjegyezni, hogy a mesterséges intelligencia az nem helyettesíti az emberi intelligenciát, csupán kiegészíteni. Tehát, hogyha valakinek nincsen olyan parancsutasítás a fejében, ami tényleg értéket teremt, tehát ténylegesen valami olyan eredményt fog létrehozni, ami számára hasznos, akkor a mesterséges intelligencia nem fogja helyettünk kitalálni, hogy nekünk mi a jó. És egyébként nagyjából az is érdekes, hogy hol lesz majd az embernek a szerepe a jövőben, hogyha mindent jobban fog tudni az AI, meg a gépek. Én azt gondolom, hogy az emberek számára a jövőben a jogképesség lesz az eszköz, tehát hogy a jogokat tudunk keletkeztetni, és a felelősséget tudjuk vállalni. Azután, amit az AI legenerált, és mi leszünk az, aki azt mondja, hogy igen, én ezt a kiadványt kiadom a kezem közül, én ezt a legenerált videót ezt odaadom az ügyfélnek, és vállalom a felelősséget. Tehát ez a fajta gondolkodás lesz az embernek, én azt gondolom, a fő szerepe, mert hogy ezek a gépek nem tudnak jogalanyok és jogtárgyak lenni, csak jogtárgyak, ahhoz meg nem tudunk hozzákötni olyan joghatást, ami neki akár mondjuk egy szerzőjogi területen megjelenjen, vagy pedig valamilyen felelősségre vonható formában megjelenjen. Úgyhogy ez a kérdéskör egy nagyon izgalmas terület lesz a jövőben, és azt gondolom, hogy emiatt lesz még majd munkánk, csak át fog alakulni, tehát hogy nem effektív munkavégzés, hanem inkább ez a human in the loop, tehát az embernek a szerepe a folyamatban az ott lesz, hogy nekünk kell vállalni a felelősséget és a jogi különböző hatásokhoz adni a nevünket.
Sikerkalauz AI hullámlovasoknak, hogyan legyél kezdőből profi prompter? Kerek Istvánnal beszélgettem a könyvéről, amely az Ötvös Kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.